Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. A tényleg nagyon okos szakértők többsége úgy gondolja, és a hallgatóinknak is egy nagy része nyilvánvalóan, hogy a világunk több pólusúvá vált. Tehát nem egy vagy két szuperhatalomban, hanem több potenciális szuperhatalom. Ám de, ha most meghallgatják azt a beszélgetést, amit egy órával ezelőtt fölvettem Anton Bendazsevszki, általában posztszovjet szakértőnek nevezzük őt, egy nagyon széles látókörű gondolkodó. Szóval, ha ezt végighallgatják, akkor talán megváltozik a véleményük, és kialakul valami olyasmi, ami bennem is kialakult, hogy ez a világ éppenséggel egy soha nem látott amerikai uralom alá kerül, az egész világ. Ha azt mondom Irán, ha azt mondom Venezuela, ha azt mondom Grönland, bármilyen óriási, jelentőségű, szinte példátlan eseményt említek, mindegyik kapcsán az jut eszembe, hogy mindezek a dolgok vajon nem éppen Oroszországnak jók, és Ukrajnának rosszak. Anton, neked mi erről a véleményed?
Én fordítva gondolnám, hiszen minden esetben, ami az elmúlt egy évben történt, amerikai művelet, amerikai akció, alapvetően Oroszországot gyengítette. Tehát itt a legfontosabb orosz partnerek vannak célba véve, ugye Venezuela például, hát ha nem is a legfontosabb partner, de biztos, hogy a top 5 legfontosabb partner között ott van. Ha pedig Dél-Amerikát nézzük, akkor egyértelműen a legfontosabb orosz partner, amely most meggyengült, és egyértelműen az Egyesült Államok politika erőterébe sodródott. Tehát korábban, ugye ott vannak orosz érdekeltségek, nem csak politikai kapcsolat van, hanem az oroszok több milliárd dollárra meghitelezték az ő rendszert, vannak energetikai együttműködések, és még több pénze van benne Kínának Venezuelában. Tehát talán Venezuela még rosszabbul is járt, mint Oroszország ebben a tekintetben. De ugyanez a helyzet Iránnal, tehát a nyári Iránnal szembeni csapások egyértelműen meggyengítették az iráni rendszert az egész régióban, és Irán-Oroszország hát talán az egyik legfontosabb partnere. Ha szoros mondjuk katonai szövetséget nézzük, akkor Belarus után azt gondolom valahol Irán, nem tudom, a harmadik hely környékén keresendő. A térségben egyértelműen a legfontosabb partnere volt. Ugye iráni drónok mérnek csapást jelenleg napról napra ukrán célpontokkal szemben, csak most már ezeket a drónokat ugye Oroszországban gyártják, de iráni licenc alapján. És Irán volt az orosz fegyverek egyik fontos felvásárlója is az elmúlt években. Szóval, és persze lehet említeni Trump előtti időszakot is, hogy a Szíriának a szíriai fordulat már az amerikai elnök választások után történt, de az mondjuk nem kifejezetten Donald Trumphoz kapcsolt akció, de ugye az is egy olyan orosz szövetséges, amely kiesett a képletből. Mindezek a műveletek továbbá ugye fontos hatással járnak az olajárakra is, mind a mellett, hogy vannak kifejezett amerikai szankciók is az orosz energetikai szektorral szemben, amelyek tovább gyengítik az orosz pozíciókat. Tehát tavaly előtt a világpiaci ár jóval magasabb volt, az oroszok nagyjából a költségvetésben számolt áron tudták értékesíteni, exportálni a kőolajukat, hogy az orosz költségvetésben 59-60 dollárral számolnak. 59 dollár felett az már extra bevételnek számít, és 2026-os évben is ez az összeg. Vagyis, ha ez alatt van a világpiaci ár, akkor az orosz költségvetés jelentős deficitbe kerül. és december folyamán voltak olyan időszakok, amikor az orosz Urals típusú kőolajat 35-40 dollárért adták, tehát ez egy jelentős változás, és nyilván ebben markánsan benne van az amerikaiak keze. Tehát nem gondolom azt, hogy ezek az események Oroszországot valamilyen módon erősítik. Pillanatnyi hatása lehet, hogy a figyelem átterelődik, mint mondjuk a Hamas Izraellel szembeni támadása volt 2023. októberében. Megosztotta az erőket, a fókuszt áthelyezte egy darabig a közel-keleti térségbe, de azért közép és hosszú távon nem volt hatása az orosz-ukrán háború alakulására. Ugyanúgy Venezuela, nyilván most minden hír napokon keresztül Venezuela-ról szólt, talán most már, ha ránézünk a nemzetközi sajtóra, alig vannak hírek Venezuelával kapcsolatban, az orosz-ukrán háború pedig ugyanúgy velünk lesz, és amíg nem zárul le, addig meghatározza a világpolitikai eseményeket.
Teljesen logikus, amit hallunk, és nagyon fontos, különösképpen az olajárral kapcsolatosan, hogy tudnilik az alacsonyabb olajár az végeredményben Oroszországnak nem lehet jó. De mi van akkor, hogyha én egy második olvasat alapján gondolkodom úgy, hogy Oroszországnak jó? Nevezetesen, hogy bármit is szóba hozunk, akár az iráni dolgot, akár a grönlandi dolgot különösképpen, de Venezuelát is, így vagy úgy, de nagyon megosztja a nyugati világot. Azt gondolnám, hogy Oroszország azért merte annak idején 2022-ben elkövetni ezt az agressziót, vagy beindítani ezt az agressziót, mert úgy gondolta, ahogy például, ez nem kell kommentárt fűznöd, de én úgy gondolom, hogy akár csak Orbán Viktor úgy gondolta, hogy a nyugati világ sorsa ezekben az években az, hogy szétzilálódik, és Donald Trump gondoskodik is róla. Már most én abból a szempontból mondtam azt, hogy ez Oroszországnak jó, hogy a nyugatiaknak a figyelme is elterelődik, így vagy úgy, másfelé, de nem csak a figyelme, hanem az ereje. Hát amit most Grönlandon látunk, az is tulajdonképpen egy nagyon komoly teher mondjuk Nyugat-Európára nézve. Oroszország eközben azt látjuk, a hírekből ezt látjuk, ezt most megtudom tőled, hogy vajon helyesen írják a világ sajtóban, hogy egyre fokozza a katonai nyomást Ukrajnára, és megteheti, gondolom én. Mi a te reakciód erre?
Szétszedem három felé a megjegyzésedet, hogy itt van egy grönlandi téma, amit valóban nem érintettem még, a nyugat egységének a kérdése és a front helyzet Ukrajnában. A kezdem Grönlanddal, én azt gondolom, hogy ez egy zajkeltés, ahogy tavaly szinte a semmiből jöttek a Trump-féle nyilatkozatok Grönland megvételéről. Néhány hétig ez dominálta a világsajtót, aztán közel egy éven keresztül semmit nem hallottunk róla. Donald Trump bepróbálkozik, ha sikerül neki, akkor miért ne? Tehát ha sikerülne, most is nem katonai akcióra gondolok, hanem valóban mondjuk pénzügyi eszközökkel, politikai ráhatással sikerülne rátenni a kezét Grönlandra, akkor ez egy egyértelmű külpolitikai siker lenne Donald Trump számára. Ebben az eszköztárban azt gondolom, hogy katonai műveletek nem szerepelnek, tehát ez egy tévedek, de én azt gondolom, hogy erre egyrészt nincs is meg a hatásköre Donald Trumpnak, másrészt pedig egyértelműen az amerikai érdekkel szembe megy az, hogy egy esetleges katonai művelet a NATO-nak a hát megszűnésével járna, hiszen szembe menne a szövetségeseivel, és ezt emiatt tehát Grönland nem ér annyit, hogy az amerikai dominancia egyik alapját képező NATO katonai szövetséget szétverné Trump. Ez egy próbálkozás, másrészt zajkeltés, tehát folyamatosan hallunk, tehát az elmúlt egy évet egyértelműen a Trump-féle külpolitika, a Trump-féle diplomácia határozta meg, sorban jöttek a nyilatkozatok, politikai kommunikáció, aminek egy részének volt folytatása, egy részének pedig aztán semmilyen semmilyen folytatása nem volt. Én azt gondolom, hogy Grönland inkább ebbe a kategóriába esik. Nem zárom ki, hogy az Egyesült Államok egy hosszú távú folyamat következtében megpróbálja Grönlandot valahogy közelebb húzni az Egyesült Államokhoz, de ez már nem Trump alatt fog bekövetkezni. Egy ilyen jellegű katonai művelethez, ugye ez nem egy venezuelai elnöknek a elrablása, hanem egy szövetséges országhoz tartozó területnek a megszállása lenne. Ehhez kongresszusi jóváhagyás is kellene, ezzel pontosan tisztában van Donald Trump is. Tehát Grönland azt gondolom, hogy egy másik kategória. Inkább Grönlandot inkább ahhoz hasonlítanám, ami a NATO-ba ment végbe az elmúlt 10 évben, ugye Donald Trump az első elnökségét azzal kezdte, hogy megfenyegette a NATO szövetségeseket, hogy az Egyesült Államok nem fogja őket megvédeni, hanem költenek eleget a védelmi kiadásaikra. Sőt, a sajtóban felmerült, hogy mi van, hogyha az Egyesült Államok kilépne a NATO-ból. Ez már az első elnöksége során felmerült, és aztán a második elnöksége során folytatódott. És mi lett a következménye? Hát egyrészt én akkor is azt mondtam, hogy nincs semmilyen realitása annak, hogy az Egyesült Államok ott hagyná a NATO-t, hiszen alapvetően az Egyesült Államok által irányított szervezetről van szó, amelyben az Egyesült Államok domináns szerepet játszik. De hogy mi lett a végeredményed? Donald Trump elérte, hogy a tagállamok végre ténylegesen a korábbi vállalások alapján kezdtek költeni a saját védelmi kiadásaikra, ugye 2%-os, ugye Trump első elnöksége során a 2%-os célt 4 vagy 5 ország érte el a NATO tagországok közül, most pedig 27-28 tagországról van szó, amelyek már 2% felett költenek, és most pedig újabb célokat is elfogadtak, hogy 2035-ig ez az 5%-os, 3,5 plusz 1,5%-os költés az, amit a tagországok elfogadták, és Donald Trump elégedette hátradő, ő elérte azt, amit akart, a NATO tagországok többet költenek a saját védelmükre, és nem az amerikai kiadásokra hagyatkoznak ebben a kérdésben. Én azt gondolom, hogy Grönland úgy jelent, Donald Trump majd nyomás alá helyezi, nem tudom, Dániát, hogy többet költsön a sziget védelmére, vagy valamilyen speciális jogokat, további speciális jogokat fog kiharcolni magának, mondjuk, nem tudom, a bázis, az ott lévő amerikai bázis tekintetében, vagy az ott lévő nyersanyag kitermelés tekintetében, és nagyjából ezzel véget fog érni a történet. Ami a nyugat megosztottságát illeti, én azt gondolom, hogy nyugat soha az elmúlt évtizedeket nézve soha nem volt egységes. Vagy az elmúlt 100 évet nézve, ez egy mítosz, hogy van valamiféle szoros, komoly szövetség, nem tudom, Európa és az Egyesült Államok között. Ebben a viszonyban mindig is voltak ellentétek, kezdve az első és a második világháborús amerikai szereppel, hogy a második világháborúból az Egyesült Államok éveken keresztül próbált kimaradni, és nem éppen, hogy teljesen odaállt az európai szövetségesek mellé, de a különböző proxy háborúk a hidegháborús korszakban, de nem is kell nagyon messze menni, a 2000-es évek elején nagyon komoly vita alakult ki még az ifjabb George Bush és Franciaország között. Ugye a britek támogatták az amerikai beavatkozást Irakban, a franciák viszont ellenezték, és ott is felmerültek az aggályok, hogy mindjárt a NATO végéhez érünk. Nagyon komoly nyilatkozatok voltak egymással szemben, az Egyesült Államokkal szemben az európai országok megfogalmazták, hogy az Egyesült Államok szétveri a nemzetközi rendet. Tehát ez nem volt annyira messze, 20 évvel ezelőtti eseményekről beszélünk, és nem Donald Trump, tehát közel nem volt Donald Trump azokhoz az eseményekhez. Volt egy rövid időszak, amikor összhangban volt úgymond a jelenlegi európai politikai elit és az Egyesült Államok vezetése Barack Obama alatt, de én gondolom azt, hogy ez egy jól működő időszak volt, hiszen miről beszélünk, az Oroszország grúziai beavatkozását elnézték, sőt az Egyesült Államok, nem tudom, hogy a hallgatók emlékeznek rá, egy ilyen nagy piros gombot kreálva egy úgynevezett restart folyamatot indított el Oroszországgal, és Hillary Clinton és Sergei Lavrov boldogan megnyomták ezt a gombot 2009-2010-ben, jelezvén, hogy itt Oroszország és az Egyesült Államok jó barátok, ezzel felbuzdulva pedig Németország ugye elkezdte építeni az északi áramlat egyet, és hát mi történt utána? A Krímfélsziget orosz megszállása, ennek ellenére Németország folytatta az északi áramlat kettőnek az építését, miközben az Egyesült Államok semmilyen akadályt nem gördített akkor mondjuk az északi áramlat építése elé. Ugye Trumpnak az első elnöksége kellett ahhoz, hogy az Egyesült Államok szankcionálja ennek a vezetéknek az építését. Szóval egy szó, mint száz, volt egy néhány éves időszak, amikor a két kontinensnek a politikája összhangban volt, de nem biztos, hogy ezt pozitív színben látom. Tehát az akkor történt politika nem biztos, hogy... Tehát szerintem annak a következményeit most szűrjük le.
És itt a harmadik pont, ez a valós front helyzet, amiben én azt gondoltam. Megmondom őszintén, hogy nagyon köszönöm ezeket az emlékeket, hogy fölidézted, mert sokan elfelejtettük, és bevallom, hogy rendkívül erős érveket hoztál föl, úgyhogy most kíváncsi vagyok a harmadik területre, a front helyzetre.
Hát a front helyzet, én is kaptam ilyen hozzászólásokat, kommenteket az elmúlt időszakban, hogy biztos Trump miatt Oroszország most erősödött és halad előre a fronton. Az igazság az, hogy ha a területi szerzeményeket nézzük, akkor nagyjából paritásban van a tavalyi év orosz szerzeménye, területi szerzeménye az előtti évvel. Tavaly előtt 2024-ben Oroszország 4400 kilométert hasított ki Ukrajnából, nem túl nagy területekről van szó. A tavalyi évben pedig 4900 négyzetkilométer környékéről beszélünk, tehát nagyon hasonló arányokról van egy lassú orosz előrenyomulás. Az orosz sikereknek a növekedése az két dolognak köszönhető. Az egyik az, hogy sajnos a háború negyedik éve végéhez közeledve az ukrán haderő egyre inkább fárad. Az emberi élő, tehát a toborzásban vannak nehézségek, és ez sajnos ebben az évben folytatódni fog, hiszen ennek vannak korlátai, már tehát a demográfiai korlátai vannak. Tehát ez az egyik oka, hogy emberi élőerőben az ukrán csapatok kezdenek megfogyatkozni, és ez sajnos kihatásra van a frontra. Oroszország pedig az elmúlt egy évben a kifizetések révén, tehát még többet fizet az önkéntesen háborúba beállt katonáknak. Tehát a kifizetések révén nem tudta növelni a jelenkezőknek a számát, de nem is csökkentek. Tehát nagyjából szinten tudta tartani a havonta hadrendben álló katonáknak a számát. Egyébként havonta olyan 30 ezer emberről beszélünk, akik aláírják a szerződést és beállnak az orosz haderőbe. Ukrajna esetében az elmúlt években nagyjából paritásban volt, 30-35 ezer ember tudtak toborozni havonta, ez most már olyan 23-24 ezer főre csökkent. Tehát ez az egyik oka az orosz sikereknek, de hozzáteszem, hogy 2024-hez hasonló, tehát arányaiban a területet tekintve hasonló sikerek vannak. Ez egyik oka, a másik pedig a drónokban történt egy jelentős áttörés. Oroszország mennyiségben jelentős áttörést ért el. A korábbi orosz támadások elsősorban precíziós rakétákra támaszkodtak. Ezek drága eszközök, Oroszország ezeket nem tudta egyhamar pótolni. A drónok nem voltak dominánsak ebben a tekintetben. Egy-egy ilyen orosz támadást mondjuk 60-70 rakétával követték el, és mellette volt 50 kötője 100 támadó harci drón. Egy-egy ilyen egy-két hetente elkövetett orosz támadás esetében. Most pedig arról van szó, hogy van néhány tucat precíziós rakéta egy-egy ilyen támadás esetén, és 6-7-800 drónnal támadják Ukrajna területét, és sajnos ezekkel az olcsó tömeges drónokkal szemben nagyon nehéz védekezni, mondjuk a drága nyugati légvédelmi eszközök, ahol ezek a légvédelmi rakéták darabszámra mennek, ezek nem nagyon tudnak mit kezdeni sajnos jelenleg ezekkel a tömeges orosz drónokkal. Tehát az, amit most látunk például a Kijevben, az orosz támadások következtében beállt energiakimaradások, amelyekre nem volt, tehát hogy ekkora tömegességre nem volt példa az elmúlt években. Ez nem amiatt van, mert nem tudom, csökkent volna a nyugati támogatás, sőt, mondok többet, december 26-án vagy 27-én az ukrán védelmi minisztérium közzétette, hogy mennyi légvédelmi rakétát kaptak különböző csatornán keresztül a nyugati partnerektől, és ez majdnem a duplája a 2024-es évnek. Tehát tavaly 11 000 légvédelmi rakétát kapott Ukrajna az ukrán védelmi minisztérium szerint, az az előtti évben ez pedig 5-6 000 darabos szám volt. Tehát az eszközök növekedtek, viszont a drónok, az orosz drónokban bekövetkezett, vagy drónok gyártásában bekövetkezett tömegesség miatt sajnos egy új helyzet állt elő, és ez az, ami gyökeres hatással van, ami nagyon komoly hatással van az ukrán hátországra.
De fordítva is működnek a drónok, nem? De bár azok a vakmerő távoli, a fronttól távoli ukrán akciók orosz stratégiai létesítmények ellen szintén drónokkal vannak végrehajtva, vagy hát azok is.
Ez így igaz, teljes mértékben igaz. Ebben a, bocsánat, nem ebben, hanem már tavalyi évben még nehéz átállni 2026-ra. Tehát a tavalyi évben Ukrán egyértelműen szintet lépett, és ugyancsak a drónok tömeges gyártása miatt, és a nyugati hírszerzési támogatás miatt, most itt megint csak megoszlanak a vélemények, hogy ki ad bele többet a hírszerzési támogatásba, az amerikaiak szerint ők még többel is támogatják már a hírszerzést tekintve Ukrajnát, mint eddig, de tegnap például Emmanuel Macron, francia elnök arról beszélt, hogy most már a támadó jellegű hírszerzési támogatás kétharmada Franciaországból jön. Ezt nehéz megítélni, hiszen ezek minősített adatok, tehát igazából bárki bármit mondhat ebben a tekintetben, de az tény, hogy tavaly nyár óta, hát igazából augusztus eleje óta, az ukrán támadások az orosz energetikai infrastruktúrával szemben tömegessé váltak. Voltak előtte más akciók is, időnként megszervezett hát ilyen titkosszolgálati akciók, ugye tavaly júniusban volt ez a bizonyos pókhálóművelet, amely során orosz stratégiai bombázókat iktattak ki, egy nagyon sikeres műveletről van szó. De ez egy egyszeri akció, ellenben az ukrán drón támadások viszont néhány naponta megtörténnek orosz célpontokkal szemben, és az orosz kőolajfeldolgozó kapacitások több mint 20%-át kiiktatták. Nyilván ez hozzájárul ahhoz, hogy Oroszország gazdaságilag hát épp most elég rosszul kezdte az évet, jelentősen visszaesett az orosz energiahordozók exportja, vannak problémák az orosz belső piacon, és gazdasági problémák is sújtják Oroszországot. Szóval itt persze két oldalú dologról van szó, csak egyik esetben az ukránok ugye közvetlenül az orosz gazdaságot és a harci eseményeket próbálják befolyásolni, másik esetben az orosz támadások pedig többek között az ukrán társadalomnak a morálját próbálják alávágni, hiszen ha itt emberek milliói maradnak áramellátás, fűtés, víz nélkül, akkor az erőteljesen hat egy egész nemzetnek a háborús megítélésére és kompromisszumkészségére.
Amerika, Oroszország, Ukrajna. Vannak olyan gondolatok, én felületesen látok sok mindent, és ezt most nagyon jól leleplezted egyébként. Tehát felületesen gondolkodva úgy mondanám, hogy lehetséges, hogy van egyfajta kimondatlan deal. Amerika azt mondja, hogy a nyugati féltekkel az enyém, ti oroszok pedig csináltok, amit akartok. Ezt aláírod, megveszed, ha úgy tetszik, vagy pedig élesen elveted ezt a gondolatot?
Én ezt nem veszem meg, hiszen egyrészt összeesküvés elmélet kategória, semmilyen nyomát nem látjuk, másrészt pedig az Egyesült Államoknak nincs szüksége ilyen dílekre, hiszen hát nem két egyenrangú hatalomról van szó, itt nincs semmiféle szimetria. Tehát ha Kínával lenne hasonló, nem tudom, gondolat egy háttéralkú tekintetében, akkor még elgondolkodnék, de még akkor sem teljesen, de Oroszország semmilyen tekintetben nem kihívója az Egyesült Államoknak. Az egyetlen, tehát Oroszország valamiféle nagyhatalmi státuszának az egyetlen amilyen alkotó eleme az a nukleáris fegyvereinek a száma, ami az Egyesült Államokével vetekszik, tehát itt ilyen 5 és 6 ezer robbanófej közötti számról beszélünk. Semmilyen más tekintetben, sem a hadsereget tekintve, sem a gazdasági súlyát tekintve, sem a szövetségi rendszerét tekintve Oroszország semmilyen módon nem ellenfele, nem versenytársa, nem kihívója az Egyesült Államoknak. Tehát ebből az egyszerű tényből kiindulva nincs szükség az Egyesült Államoknak semmilyen olyan alkura, ami a saját képességeit fogja vissza, hiszen Oroszország semmilyen módon nem tud reagálni. Tehát nézzük például a Szíriát, amikor még az előző elnök volt hatalmon, legalábbis volt egy átmenet időszak, a szíriai Assadnak a bukását semmilyen orosz katonai akciók nem tudták követni, nem tudták megmenteni a rendszert, egyszerűen azért, mert nem voltak képesek rá, és azért a Közel-Keleten Oroszország, tehát a Közel-Kelet közelebb van Oroszországhoz eszközök tekintetében, tehát jobban tudják elérni, és jobban tudnak ott műveletet csinálni, mint mondjuk Venezuelában, vagy Kubában. Ilyen szempontból az Egyesült Államoknak nem kell semmiféle engedélyt kérnie, vagy jóváhagyást kérnie, vagy valamiféle alkut kötni Oroszországgal. Oroszország egyszerűen nem képes reagálni ezekre a dolgokra. Abban sem vagyok biztos, hogy az orosz-ukrán háború előtt képes volt teljes mértékben, de mondjuk ha csak egy dologra koncentrált, akkor igen. Tehát Szíriában ugye 2015-ben beavatkozott, és közel 10 éven keresztül meg tudta menteni Assad rendszerét egészen odáig, amíg ugye bele nem süppett a Ukrajnában a háborúba. De ott van az orosz közel külföld, ahogy ők nevezik, Azerbajdzsán, Örményország közvetlenül Oroszország szövetségese. Egy katonai szövetségben állnak vele, egy NATO-hoz hasonló szövetségről van szó, kollektív biztonsági szerződés szervezete. Örményország segítséget kért Oroszországtól, előbb 2020-ban, majd 2023-ban, a karabahi háború során, amikor Azerbajdzsán megpróbálta visszaszerezni a karabahi területeket, és Oroszország nem nyújtott támogatást szövetségeseinek, szoros katonai szövetségeseinek Örményországnak. Persze utólag vannak mindenféle elméletek, hogy hát az örmény vezetés és Oroszország között egyébként nincs jó kapcsolat, stb. Ezek egy szövetségben álló országok, Oroszország nem segített, Azerbajdzsán pedig azóta közvetlenül beszól Oroszországnak, és Putyint mindenféle módon szidalmazzák az azerbajdzsáni médiában, vagy hogy Aliyev nem túl hízelgő nyilatkozatokat tesz az orosz vezetés irányában. Ott ugye volt egy vita az azeri repülőgép lelövése miatt, és Oroszország nem tud semmit tenni Azerbajdzsánnal, miközben néhány évvel ezelőtt egy ilyen jellegű kapcsolat elmérgesedés elképzelhetetlen lett volna. Hát Azerbajdzsán egy régi, mondjuk kulturálisan, történelmileg egyetemben az orosz érdek szférába tartozik, korábbi szovjet tagköztársaság, és mégis szembe megy Oroszország. Ami mindenesetre ezekkel a példákkal csak azt akarom mondani, hogy Oroszország nem lehet kihívója ennek az Egyesült Államoknak, nincs értelme semmiféle díjának, hiszen az orosz eszközök rendkívül korlátozottak. Politikai kommunikációban aktív tud lenni, de ezen túl semmilyen más eszközzel nem tudja megakadályozni az amerikai akciókat, és nem lehet versenytársa ebben a tekintetben az Egyesült Államoknak.
Megmondom őszintén, hogy nagyon mélyen érint ez a beszélgetés, felülvizsgálom egy csomó előítéletemet, gondolom, hogy a hallgatók számára viszont az a lehetőség most megnyílt, hogy jobban megértsék azt, hogy a világban pillanatnyilag Amerikának legfeljebb Kína az egyetlen igazi kihívója, és Oroszországot úgy kell tekintenünk, mint egy tulajdonképpen gyenge országot, amely katonailag e pillanatban le van kötve Ukrajnában, és ez a háború a jelek szerint még hosszasan is folytatódhat. Anton, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Bendarevszky Anton után Halmai Gábor alkotmányjogász, professzor emeritus, ragyogó cikket írt a múlt héten az Élet és Irodalom című hetilapban civilizációs harca demokratikus értékekért. Az iménti beszélgetés arról szólt, hogy az Egyesült Államok a demokrácia eddigi fellegvára tör előre a világban. Viszont éppenséggel ebből a cikkből, Halmai Gábor cikkéből az is kiderül, hogy az egyik legreakciósabb országgá vált a demokratikus értékek megsemmisítése terén éppen ugyanez az Egyesült Államok. A végén mégis a cikk arról szól, hogy van azért még remény. Milyen remény van? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Ha kezdjem azzal, hogy ez a cikk társszerzőségben született Andrew Ryder nevű kollégámmal, aki az ELTE Társadalomtudományi Karának intézetvezetője és ottani kollégám. Hogy milyen remény van, az elég kézenfekvő, hogyha valaki kicsit is ismeri az amerikai alkotmányos rendszert. Tehát annak ellenére, hogy Trump pillanatnyilag úgy tűnik, hogy lábbal tiporja az amerikai alkotmányt, és nem is nagyon érdekli sem a nemzeti alkotmány, sem a nemzetközi joga, hogy azt nemrégiben kifejtette, hogy őt csak a saját erkölcsi mércéi érdeklik. Ugye hozzá lehetne tenni, hogy ezekből az erkölcsi mércékből eddig nem nagyon sok minden látszott. Tehát az egyetlen remény az, hogy novemberben először ugye félidős választások lesznek, és aztán két és fél év múlva pedig újra elnök választás. És hát minden eddigi alkotmányos keret szerint Trump nem indulhat még egyszer az elnök választáson. Hogy egy kicsit ezt az optimizmust árnyaljam, sajnos úgy tűnik, hogy azért nem egy szeméről van szó itt, amikor arról beszélünk, hogy az amerikai demokrácia és az alkotmányos rendszer nagyon komoly lékeket kapott már Trump első elnöksége alatt is, de különösen most a második elnökség alatt. Tehát, hogy mondjuk a jelenlegi alelnöke radikálisan más politikát folytatna-e, ha őt választanák elnöknek, és ha egyáltalán a republikánus párt megnyeri a következő elnökválasztást, ezt nem tudjuk. Nem jók erre nézve a kilátások. Tehát én sajnos azt látom, hogy itt nem egy egyszeri félrelépésről van szó, hanem sajnos egy folyamatról, ami persze nem csak Amerikában látszik, hanem szerte a világon. Az a fajta autokratizálódás, ami sajnos Európában is látszik, ugye Oroszország, amiről az előbb beszéltek, nem autokratizálódik, hanem autokrácia már a Szovjetunió felbomlása előtt és után is. Tehát magyarul lenne ok pesszimizmusra, és különösen van ok pesszimizmusra Európában, amit ugye Trump pillanatnyilag egyfajta ilyen civilizációs hanyatló korszakában ítél meg, és ez kétségtelen, hogy abban az értelemben, ahogy ő a civilizációt felfogja, ahogy ő a demokráciáról gondolkodik, mint egyfajta civilizációs zsákutcáról, ebben az értelemben Európa még mindig áll a vártán, de hát az a baj, hogy sajnos ez a fajta demokratikus, alkotmányos értékközösség, ami az Európai Unió kellene, hogy legyen, ebben az autokratizálódási folyamatban, ami a mi kontinensünket sem kerüli el, hát egyre kevésbé látszik ez a fajta értékközösség. És ebben, és ez a cikk egyik fő apropója tulajdonképpen, hogy sajnos a mi kis országunk, Magyarország elég komoly szerepet játszik, tudnélik abban, hogy szétveri ezt az érték közösséget, és minden olyan értéket a demokráciától, a jogállamiságon, az emberi jogok védelmén keresztül, ami az Európai Unió, amióra az Európai Unió alapozódik, és ami az alapító szerződésnek a legfontosabb eleme, azt lábbal tiporja.
Igen, mellesleg most hallom először komoly gondolkodótól, hogy elismeri, hogy a kis Magyarországnak milyen komoly szerepe van, tehát objektíve komoly szerepe van, és ez az, amit leszoktak sokan kicsinyelni, hogy ez ki Magyarország, ez nincs a térképen. Ez nem így van, mert egy egész kis pont is képes nagyon komoly dolgokat egy emberi szervezetben is, és pláne egy nagyvilágban, és tulajdonképpen olybá tűnik, hogy ahogy szoktuk mondani, hogy ez a mi kis országunk, legalábbis a kormánya az oroszoknak ügynökösködik, de a mai aktuális amerikai kormányzatnak is az ügynökévé vált de facto, vagy nem?
Sajnos ez így van, és nem egyszerűen arról van szó, amit sok gondolkodó hajlamos egyfajta ideológiai szintre helyezni, hogy az a fajta konzervatív ideológia, ami a magyar kormányt és a Fideszt most már 15 éve jellemzi, az terjed mondjuk Amerikára, és hát vannak erre jelek, hogy bizonyos tudományos körökben komolyan tanulmányozzák azokat az ideológiai alapvetéseket, amire állítólag a magyar kormánypolitikája épül. Azt kell mondjam, hogy ezek nagyon másodlagos dolgok. Vannak ilyen ideológiai alapok, de azt gondolom, hogy az Orbán kormány alapvetően az elmúlt 15 évben nem egy ideológia vezérelt kormány volt, és azt kell mondjam, hogy ez bizonyos mértékig átragadt az Egyesült Államokra. Trump sem ideológia vezérelt, hanem nagyon is üzletvezérelt. Tehát ha most használnám Magyar Bálint kifejezését a maffia államról, akkor azt kéne mondanom, hogy bizony a 15 éve folyamatosan hatalmon lévő magyar maffia államot exportálták az Egyesült Államokba. A Trump rezsim az egy hasonlóan kleptokratikus rezsim. Nem említek más, mint az, hogy Trump minden törekvése mondjuk a közelmúltban folyt két legnagyobb háborúval kapcsolatban, az ukrajnai és a gázai háborúval kapcsolatban. Az ő megoldása ezekre a konfliktusokra, mint idézőjelben tett béketeremtőre, ezek üzleti megoldások, sőt még odáig is elmennék, hogy nem szükségképpen az Amerikai Egyesült Államok üzleti érdekei szerinti üzleti megoldások, hanem a saját maga és a saját oligarchikus köre üzleti megoldásai. Ugyanígy folyik Magyarország kormányzása is. Egy szűk oligarchikus elit érdekeit szolgálja ez a magyar kormány, ugyanúgy, ahogy Donald Trump üzleti érdekeit szolgálja az, hogy hogyan alakítják át Gázát, vagy az, hogy milyen dílt fognak kötni Putyinnal, félő, hogy Ukrajna rovására.
Vagy Venezuelával, vagy Grönland kapcsán, és így tovább. Igen. És mindennek ami törekvést látunk, az ilyen, mondjuk megint Magyar Bálint szavait idézve, hogy maffia állam konstrukciók részéről, az ugye egyrészt ragadós, másrészt, mivel aszimmetrikus harcról van szó, tehát óhatatlanul át kell ragadjon valamiképpen esetleg Nyugat-Európára is, bár ennek még nincsenek itt a jelei, de hogyha azok harcolni akarnak, akkor inkább nekik kell alkalmazkodnia az agresszivitás módszereihez, mert nem ők kezdeményeznek, hanem azok kezdeményeznek, és ebből az következik, hogy a nemzetközi jog, mint olyan, az csupán egy kifejezés, de a gyakorlatban ököljogról van szó, vagy ha úgy tetszik, akkor a dzsungel törvényeiről van szó. Ezt, hogyha én elhiszem mindazt, amit én most elmondok, és én elhiszem magamnak, akkor azt mondanám, hogy a helyzet szinte reménytelen.
Nem mondanám, hogy reménytelen, és a cikk tulajdonképpen Európában keresi a megoldást. Európa valóban az egyetlen olyan transznacionális szövetség, ami amellett, hogy alapvetően gazdasági érdekek, közös gazdasági érdekek kiszolgálására jött létre, alapvetően egy értékközösségként is működik. Ahogy mondtam, ennek a fellazítása hát kétes, hogy is mondjam, siker ez, de hát nem kis részben Magyarországnak köszönhető, vagy a magyar kormánynak köszönhető. De azért azt kell mondjam, hogy ez nem egy reménytelen helyzet. Tehát nem szűnt meg a liberális demokrácia Európában, akkor is, hogyha nem csak Orbán Viktor és kelet-európai szövetségesei jelleg, Szlovákia és Csehország bomlasztja ezt a liberális demokratikus rendszert, hanem sajnos nyugat-európai országokban is mutatkoznak repedések a liberális demokrácia hegemóniáján, és sajnos az a helyzet, hogy a kilátások sem jók. Ugye elsősorban a következő francia elnökválasztás fenyeget azzal, hogy immáron az egyik nagy hatalom is illiberálissá válik. Ugye már Olaszország esetében is egy az Európai Unió nagyon komoly tényezője, egy régi, nagy régi tagállam hát vált le egy bizonyos fokig a liberális demokratikus körről. Ezt a folyamatot kellene valahogy megállítani, és ebben biztos, hogy nagy szerepe van annak is, bármennyire is kicsi ez az ország, Magyarország tudnélik, hogy az Európai Unió mit tud kezdeni ezekkel a illiberális államokkal, amelyek nem egyszerűen csak az értékeket tiporják lábbal, ahogy mondtam, hanem tulajdonképpen a szolidaritást is kikezdik, hiszen egy csomó közös európai akciónak fekszik keresztbe Magyarország, és egyre inkább a kelet-európai szövetségesei. Tehát magyarul itt egy intézményes problémáról van szó, amit az Európai Uniónak kezelni kell tudni. Az utóbbi időben úgy néz ki, minthogyha ezeket a vétó fenyegetéseket mindenféle trükkökkel többé-kevésbé sikerülne kivédeni, de hát itt azért sajnos intézményes megoldásokra van szükség. Az az intézményes rendszer, ami az egyhangúságra épül, az nagyon nehezen lehet valamiféle civilizációs bástya ebben a mostani autokratizálódó világban.
Úgy van, viszont az előző beszélgetésből is kitűnik, és az ön által ismert fejlemények kapcsán is eszébe juthat, hogy dübörög előre a Donald Trump féle politika nagyvilágban, ez az erőből politizálás, annak van igaz, aki erősebb, és a megfélemlítés, és egyúttal a megfélemlítés nyomán a hajlongás Amerika előtt. Most az amerikai elnök 24 órával ezelőtt azt mondta, hogy tulajdonképpen, ha belegondolunk, nincs szükség a novemberi választásokra. Volt komolyan mondta. És utána korábban még arról is beszélt, hogy miért ne lehetne még egy 4 éves ciklusom. Ki akadályozhat meg, és így tovább. Tehát kész helyzeteket állítanak elő, és én azért hozom fel Amerikát példának, mert látszik, hogy olyan, mint egy ilyen állati domár, hogy azt csinálja a világ egy csomó tekintetben, amit ő akar, hajbókol előtte. De hogyha ezt megcsinálja, hogy novemberben ne legyen időközi választás, hát annak rendkívüli hatása lehet az Európai Uniós tagállamokra nézve. Tehát hozzájárul az Európai Unió szétszakadásához.
Ez bizonyos, mint ahogy Grönland esetleges elfoglalása hozzájárulna a NATO hát végéhez, mert ugye egy NATO tagállam sértené meg a NATO alapvető elveit azzal, hogy megtámad egy országot. Én azért azt mondanám, hogy Donald Trump sok mindent mondott már attól kezdve, hogy eljátszadozott a gondolattal, hogy ő királya legyen a jelenlegi köztársasági formában létező Egyesült Államoknak, aztán mindenki elfelejtette. Én azt gondolom, ezeket a szövegeket, hogy ne legyenek választások, is el lehet felejteni. Azért nem tartott az amerikai demokrácia még, hogy ilyen dolgokat olyan könnyen keresztül lehessen vinni, ahogy azt ez az ember mondja, aki naponta néhányan összeszámolták, mondjuk 60-at hazudik, és abból 50-re már nem emlékszik másnap. Tehát azt gondolom, hogy itt azért vannak intézményes garanciái ennek az országnak, és ne felejtsük el, hogy azért az elnök népszerűsége rohamosan zuhan, ami hát még ha valahogy ki tudná is eszközölni a választásoknak az elhalasztását, vagy nem tudom én micsodát, az, hogy nem alakulnak jó a gazdasági körülmények sem, annak ellenére, hogy a mindennap azt mondja, hogy ennél jobb helyzet nincs, hiszen a választások elmaradását is azzal magyarázta, hogy jól mennek a dolgok, miért kéne választás. Tehát azért az emberek nem ostobák, és tájékozottak, ugye azért a média még szabad, az emberek tudják, milyen körülmények között élnek ebben a Trump által paradicsominak mondott helyzetben. Tehát én azért ettől nem tartanék, hogy itt ilyen radikális változások következnének be. Sokkal reálisabb az a szenárió, hogy hát bizony komoly vereségeket szenvedhet az időközi választásokon, ami azt jelenti, hogy elveszítheti vagy mind a két, vagy legalább az egyik háznak a többségét, a republikánus párt, ami hát azért nagyon jelentősen megnehezíti egy elnök dolgát.
Végül Magyarország, a hazai választások, amelyeket szintén szóba hoz ön, Európa szerte rendkívüli figyelmet váltanak ki éppen azért, mert fordulópontot jelenthet és hatása lehet az európai helyzetre. Ön úgy látja a jelenlegi hatalmat, hogy képes elismerni esetleges vereségét és átadni demokratikus módon a hatalmat olyanoknak, akik a demokratikus jogállam helyreállításáért küzdenek?
Hát az a helyzet, hogy van egy előzetes kérdés, hogy át kell adniuk a hatalmat.
Persze, ez nyilvánvaló esetleges.
Veszítik a választást. Én nekem ebben vannak komoly aggályaim, és az, amiről eddig beszéltünk, az nagyon szorosan összefügg azzal, hogy a Fidesz milyen eredményt ér a választásokon. Emlékezzünk vissza 2022-re, a háború megindulása után lényegében a majdnem vesztesnek gondolt Fidesz. Nyilván nem volt komoly veszélyben a győzelme, de egy rosszul álló Fidesz egyszer csak elérte az eddigi választási eredmények közül a legjobbat. És ez nyilvánvalóan a háborúnak volt köszönhető, és annak a propagandának, amit ők békepropagandának neveznek, valójában ez a háborús propaganda. És sajnos az emberek biztonságérzete, és hát hozzáteszem, itt nem az emberek tudatáról van szó alapvetően, hanem arról, hogy Magyarországon nincs szabad média. Tehát az emberek nagy részt a kormánypropagandából tájékozódnak, és ez a kormánypropaganda a nemzeti jövedelemnek egy majdnem 2%-át fordítja ezekre a propagandisztikus eszközökre. Ilyen körülmények között viszonylag könnyű meggyőzni az embereket arról, hogy itt valóban biztonsági veszélyek vannak. Na most, hogyha Trump továbbra is támogatja Orbánt, és miért ne támogatná, ha nem sikerül bármiféle megegyezést jutni az ukrán háború ügyében, akkor ez a helyzet nem fog változni az áprilisig. Az emberek félteni fogják a biztonságot. Nem attól féltik, akitől félteni kellene, de attól igen, akit a propaganda súlykol az idézőjelbe tett háborúpártiaktól. És ez kiszámíthatatlan. Azt nem gondolom, hogy ha a Fidesz elveszti a hatalmát, akkor ne adná át. Én inkább attól félek, hogy nem veszti el.
Nagyon fontos és figyelmeztető szavakat hallottunk most öntől, ez nem közhelyszerűen mondom, nagyon jó, hogy ezt elmondta. Halmai Gábor alkotmányjogász, professzor emeritus volt a vendég. Köszönöm a viszonthallásra.
Én is köszönöm.
Leocki Mirjam, Horváth Ádám, Lőrinc Saba nevében elköszön az Eurozóna szerkesztője, műsorvezetője Zentai Péter. A viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.